A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémákról, azaz olyan belső mintázatokról beszélgetünk hétről hétre, amelyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
És persze igyekszünk választ adni arra is, hogy miként lehetséges e sémákat úgy kezelni, hogy abból gyógyulni tudjunk, így is kapcsolódunk az előadásokhoz. Az előadásoknak és a műsorainknak is alapját képezi, hogy olyan küzdelmeinkről, nehézségeinkről beszélgetünk, amikkel bizony nem könnyű szembesülni. De fontos-e az, hogy mi magunk hogyan ítéljük meg ezeket a sebeket, amiket mi magunk hordozunk?
Ez egy lényegi kérdés, köszönöm, hogy fölteszed, mert általában a sebeinket, a zavarainkat negatívan értékeljük és értelmezzük, és azzal a szemléletmóddal közelítünk hozzájuk, hogy na, ha ez nem lenne, minden jó lenne. Ez egyébként ugyanaz a szemléletmód, amikor egy gyerek a családban valamilyen zavart vagy tünetet hordoz, és azt mondjuk, hogy na, ha ez nem le, a családban minden jól menne. Miközben az a tünet vagy zavar a család nem megfelelő egyensúlyát, vagy például a társkapcsolat rendezetlenségét, vagy az érzelmi biztonság hiányát fejezi ki, tehát olyan szerepe van, ezt a kifejezést használtuk, mint a biztosítéknak, vagy a kis megszakítónak. Hogy a gyerek a társadalom kis megszakítója. Ezért, amikor a gyereknél valami zavar jelentkezik, akkor éppenséggel meg kéne őt becsülnünk a zavarával együtt, sőt magát a zavarát is nagyon, mert a zavara kifejezi azt, hogy a teljesebb összefüggésben, a folyamatokban valami nincsen rendjén. És mert a gyerek a leggyöngébb láncem, a legérzékenyebb, hát a saját testével, a saját lelkével, a saját fejlődésével fejezi ki, az abban való elakadásokkal, vagy zavarokkal, vagy tünetekkel mutatja meg nekünk, mert így tudja megmutatni, hogy valamin fontos lenne változtatni. Tehát ezért azt mondhatnánk, hogy a zavarok éppenséggel nagyon fontosak, nagyon sokat segíthetnek nekünk. Ráadásul egy másik szál, hadd említsek ehhez egy példát, egy történetet, főleg, hogy talán karácsony kapcsán többen átélték azt, hogy akár mert az atya is ezt mondta, vagy akár mert olvasták egy okos könyvben, hogy érdemes lelassulni, hogy érdemes magunkba tekinteni, hogy érdemes elmélyülni, érdemes ünnepelni, időt szánni rá. És mi történhet valakikkel, akik ezt igyekeznek megtenni, például megnő a szorongásuk, hiszen adott esetben elrendezetlen dolgaik vannak, vagy éppenséggel az a szorongás, ami őket előveszi, gyerekkori eredetű, és mi az ő zavaruk, amire egyébként negatív szemmel tekintenek, az, hogy a szorongásukat egy folytonos munkával enyhítik. Folyton csinálnak valamit.
Amikor van arra lehetőség, hogy egy kicsit befelé figyeljünk, akkor sokszor valóban szembe jönnek azok a dolgok, amiket a hétköznapokban ezer más tevékenységgel el tudunk fedni.
Igen, és az, ami ilyenkor szembe jön, lehet egy alkalomszerű dolog. Valamit nem tettem helyesen, na, most már bocsánatot kellene kérnem. Vagy valami nincs elrendezve, na, tisztáznom kellene. Vagy egy konfliktusban benne vagyok, valahogy zöldágra kéne vergődni. Ezek a könnyebb eseteink. De a nehezebb és nagyon sokaknál ez a nehezebb helyzet áll fönn, hogy ő a személyiségében már ezt a szorongást régóta megéli, tehát tulajdonképpen az életben maradását segíti, a lelki egyensúlyát segíti, a munkaképességét segíti, azt segíti, hogy egyáltalán kapcsolatokban részt tudjon venni, hogy agyon dolgozza magát. Mert az agyon dolgozás, a munka alkoholizmusa tulajdonképpen válasz már egy zavarra, egy nehézségre, maga is egy zavart hoz létre, és hogyha ezt pusztán csak lebecsüljük, azt mondjuk ezt ki kellene írtani, akkor mi történik? Tulajdonképpen pont a lényeg mellett megyünk el, hiszen ő nem tudatosan azért dolgozta ki magában azt, hogy dolgozik és állandóan tevékeny, és mindig csinál valamit, és nem lassul le, és nem mélyül el, és nem figyel igazán oda semmire, mert mindig csinál valamit. Mert ez segíti őt az életben maradásra. Tehát akkor az első lépés az az, hogy ezt a zavart becsüljük meg. Aztán lássuk meg a zavarnak az értelmét, a célját. Ahogy erről múltkori adásban beszéltünk, a lélek semmit sem csinál cél nélkül. És amikor mindezt megértettük, akkor megtehetjük azt, mert persze a hosszú távú cél az, hogy egy jobb egyensúlyt hozzunk létre. Hogy bár azt mondjuk, igen, kétség kívül ez az állandó feszített tempó, amiben élek, segít, hogy ne érezzem a szorongást, de közben hát felszámolja az emberi kapcsolataimnak a mélységét, hogy közben pedig én is úgy érzem, hogy egy űzött vad vagyok, tehát akkor mit tehetnék valami mást, ami például valamiféle válasz a szorongásomra, amit lehet, hogy már 30-50 éve hordozok.
Azt gondolom, hogy nagyon nehéz felismerni azt, hogy valójában valamivel küzdünk. Nagyon nehéz felismerni, hogy amikor valamilyen nehézségünk van, annak mi lehet a gyökere, hogy honnan eredhet, honnan származik. Hogyha elfogadjuk azt, hogy mi küzdünk valamivel, akkor a gyökerét is könnyebben meg tudjuk találni?
Igen. Nyilván itt lépésről lépésre leírhatjuk, hogy mire lenne szükség. Például az első, hogy amikor vannak a zavaraink, a tüneteink, azokat azzal a szemlélettel volna érdemes nézni, hogy ebben biztos, hogy van valami jó, különben nem csinálnám. Mikor egy alkoholbetegnek megpróbáljuk bebizonyítani, hogy inni rossz, akkor teljesen értelmetlenséget teszünk, mert ha csak rossz lenne inni, akkor biztos nem inna. Hát valami haszna csak van. Lehet, hogy az a haszon hihetetlenül rövid távú, és bele fog pusztulni, meg tönkre megy a családja, de nem mondhatjuk azt, hogy csak rossz, mert különben nem történne meg. Valami miatt az megtörténik. Tehát valami legalábbis pillanatnyi, egészen rövid távú haszna kell, hogy legyen. Ezért tehát, ha azt mondjuk, hogy valami haszna ennek van, valami célja van, valami értelme van, akkor már is elkezdünk vele szóba állni. Akkor merjük közelengedni magunkhoz, egyáltalán megismerjük. Föltesszük azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miben segítesz nekem. Föltesszük azt a kérdést, következő lépés, hogy mióta ismerlek téged? Mióta csinálom ezt? Amikor ez megvan, akkor hát már gyerekkoromban is csináltam. Nem, serdülőkoromban kezdődött ez. Tulajdonképpen ez egy mire adott válasz. Nem tudatos válasz, nem előre megfontolt válasz, alakult a személyiségemből, a helyzetből, tulajdonképpen nem csak, hogy mikortól, hanem mire is jött létre ez a válasz. Hát emlékszem, hogy tulajdonképpen, mikor a szüleim váltak, hogy akkor kezdtem el jó kislány lenni, hogy ne legyen velem baj, és akkor tanultam inkább, és persze egy csomó rossz érzésem volt, azt se tudtam, hogy mikor válnak el, vagy hogy most akkor velem mi lesz, vagy most akkor apa szerete, vagy nem. Akkor emlékszem, láttam anyát sírni, na akkor elkezdtem, akkor gondoltam, hogy megpróbálok kitűnőnek lenni, mert ha kitűnő leszek, akkor anyának nem lesz ez rossz, és akkor majd tud velem egy picit törődni, vagy akkor olyan lesz, mint régen. Akkor nyilvánvaló, rengeteg szorongás összegyűlt bennem, indulatok összegyűltek bennem. Nem volt tere? Mert azért, hogy lelkileg, érzelmileg életben maradjak, úgy döntött a lelkem, hogy akkor ezt így kéne tenni. Vagyis eljutok egészen oda, hogy tulajdonképpen amikor az a zavar vagy nehézség kialakult, akár figyelemhiány zavar, akár a hiperaktivitás, akár a magatartás zavar, akár, az céllal és valamilyen értelemmel történt.
Azért örülök, hogy említetted ezt a jó kislány példát, mert ez az előadásodon is elhangzott, és ez engem nagyon megfogott, hogy ez egy tipikus női minta lehet, amikor valaki azért, hogy a szüleinek az aktuális nehézségein valamilyen módon az ő eszközeivel segíteni tudjon, olyan mértékben ráhangolódik arra, hogy a szüleinek mire van szüksége, vagy éppen az édesanyjának, hogyha mondjuk ez tényleg egy válás, és az édesanyja mellett marad a lánygyermek, hogy az az ő válasza, hogy elkezd nagyon nagy mértékben alkalmazkodni, és hogy ezt az alkalmazkodási képességét, ezt aztán hordozza sok-sok-sok évtizeden át, aztán egyszer csak talán ő maga sem tudja, hogy miért, betelik a pohár, és később képtelen lesz alkalmazkodni. És ilyenkor az ember nagyon sokszor saját magát hibáztatja, hogy de hát, ha eddig meg tudtam csinálni, most miért nem tudom megcsinálni? És ebben a helyzetben is válasz lehet ez.
Igen, pontosan így van. Azt lehetne mondani, hogy valaki valamikor megtanult súlyosan a saját kárára túl alkalmazkodni. És ez a túl alkalmazkodás egyszer csak lehetetlenné válik már. Akkor létrejön egy újabb zavar, vagy egy újabb tünet, amikor azt látjuk kívülről, hogy az édesanyja megbolondult, a feleség elvesztette a józan eszét. Valójában nem erről van szó, most próbálja megtalálni. Hogy most próbál egy olyan magatartásformát kidolgozni, beleértve azt is, hogy a személyiségében hogyan tudna saját magának teret adni, ami által egy folyamat révén vissza tud térni a családjához. Mert ilyenkor nem az a jó irány, hogy első indulatból, éppenséggel mindenféle érettség vagy felelősségvállalás nélkül, mint az inga, hogy átlendül egyik végpontból a másikba, akkor azt mondjuk, hogy na, eddig voltatok fontosak ti, mostantól kezdve fütyülök rátok, fütyülök mindenkire, minden felelősségre, minden meglévő kapcsolatra, és akkor most aztán jön az önkifejezés, ami csak belefér.
Pedig a belsője lehet, hogy ez diktálná.
A belső lehet, hogy ez diktálná, az indítatások akkor már nagyon erősek, de mégis, mert felnőttek vagyunk, és a felelősséget hordozzuk, ezért ilyenkor, mert már most nem gyerekek vagyunk, hanem felnőttek, ezt a folyamatot valamennyire, amennyire tudjuk, kézbe fogjuk tudni tartani. És azt mondjuk, hogy igen, most olyasmit teszek majd, például több szabad időt adok magamnak, például bizonyos dolgokat nem vagyok hajlandó megtenni, se a férjemért, se a gyerekekért, hanem mert most magamért kell valamit megtennem, tehát nem ellenükre teszem, hanem magamért, de közben van egy hosszú távú célom. Ez pedig az, hogy visszataláljak hozzájuk, de már egy nagyobb egészséggel, nagyobb egyensúllyal, egy nagyobb szabadsággal, ezért nagyobb elkötelezettséggel, nagyobb autonómiával, ezért egy nagyobb érettséggel. Tehát ez az egész folyamat nem a családom ellenére van, nem a környezetem ellenére, és miközben ezt a célt ki is tűzhetem magam elé, ezért igyekszem majd olyan módokat keresni egy új egyensúly megtalálására, ami nem veszélyezteti és fenyegeti maradandó módon éppen azt a célt, azt a hosszú távú célt, amit szeretnék elérni, ami például a család, vagy a hűség, vagy a tartósság.
Vajon mennyire képes általában az ember egy ilyen sérültség folytán önállóan eljutni ennek a folyamatnak az optimális befejezéséig?
Az a tapasztalat, hogy minél hamarabb történt meg egy sérülés, annál inkább rá fogunk szorulni másokra. Azért, mert valójában nem a szakirodalom segít nekünk, az kapaszkodókat ad. Nem ez a rádióműsor ránt ki valakit, akármennyire is igyekszünk, már pedig igyekszünk nagyon, hanem éppenséggel akár egy rádióműsoron keresztül is egy emberi kapcsolat. Hogy az egy emberi kapcsolat, hogy valaki mondja, valaki hallgatja, én esetleg bízok abban, aki azt mondja, van egy kapcsolat köztünk, még ha nem is látjuk egymást, és akkor bizalmat tudok annak szavazni, amit mond, és ebben a bizalmi viszonyban érzékelem, hogy jó szándékkal mondja, hogy érzékelem azt, hogy nem akar nekem rosszat, hogy a szavaival azt mutatja, hogy nem becsül le, hogy megérti, hogy nekem nehéz, hogy elismeri, hogy nekem nehéz, hogy jogom van hozzá, hogy nehéz legyen. És hogy mindez éppenséggel abban segít, hogy egy gondolat aztán kapaszkodóvá váljon, és aztán pedig ez esetleg akár abban is segíthet, hogy azt mondjam, hogy keresek egy olyan embert, jó esetben szakembert, vagy egy olyan barátot, aki érti ezt a helyzetet, nem csak mellén fog állni, hanem a kapcsolat mellé is, a házasság mellé is, a család mellé is.
Ez biztos, hogy döntő jelentőségű.
Ez nagyon fontos, mert az nem visz minket hosszú távon előre, hogy a barátok vagy a barátnők összeülnek, az egyikük a cukrászdába, a másikuk a sörözőbe, és szidják a házastársaikat. És most hagyd legyek nagyon sarkos, és uszítják egymást, esetleg a saját földolgozatlan élettörténetük okán, hogy a másik csinálja meg, amit én nem mertem, vagy a másik csinálja meg, amit én is csináltam, mert akkor nekem úgy tűnik kevesebb lesz a felelősségem. Hát ez nem gyógyít meg bennünket. De az igen, hogy vannak olyan barátaink, akik nem csak minket látnak, elviselik. Amikor mi dühöngünk, amikor panaszkodunk, amikor valamit most csak a fonákjáról látunk, mert tudják, hogy ez egy most formálódó egyensúlynak a része, egy folyamatnak egy állomása, és éppenséggel nagyon komolyan vesznek bennünket ebben a nehézségben, de azt is tudják, hogy amit most mondunk, az igazságnak csak egy szelete. De hogy meg kell élnünk az igazságnak ezt a szeletét, a személyiségünknek ezt a részét megfelelő módon és formában, hogy egy teljesebb élethez juthassunk.
Önmagunkon is tapasztalhatjuk, hogy olykor éppen azért, mert nagyon nehéz beismerni, hogy bizonyos döntéseinknek bizonyos következményei vannak, és azokat a döntéseket adott esetben valamilyen sérülésem miatt hoztam meg. Azonban ezeket a következményeket nagyon sokszor valahogy magunkat is ámítva pozitívnak próbáljuk beállítani, holott valójában egy ilyen következmény nem lehet pozitív. A patchwork családot említetted példaként az előadáson.
Persze itt is szeretnék megértő lenni, mert hiszen egyetlen döntésünket sem hozzuk meg teljes átlátással. Hát nyilvánvaló mindig több-kevesebb hiányokkal, zavarokkal, az éles látásnak kisebb-nagyobb gyöngeségével hozzuk meg a döntéseinket. Inkább arról van szó, hogy előbb-utóbb az élet nehézségek lehetőséget biztosítanak arra, hogy újra döntéseket hozzunk, hogy újra döntsünk. Ez az egyik. A papi hivatásommal kapcsolatban is így vagyok, hogy újból és újból 2 év, 4 év, 6 év, 8 rájöttem, hogy jaj, hát micsoda emberi motívumok is voltak itt. Jaj, hát, hogy ez és az és amaz is mennyire közrejátszott, esendő dolgok, esetleges dolgok. Akkor ez nem azt jelenti, hogy rosszul döntöttem. Főleg nem azt jelenti, hogy föltétlenül rosszul döntöttem, hanem azt jelenti, hogy esendően döntöttem, hogy azokkal az ismeretekkel döntöttem, amivel éppen rendelkeztem. Most többet látok, mélyebben értek, most szabadabb vagyok, és hozhatok egy újra megfogalmazott döntést. Esetleg ezzel a döntéssel megerősítem azt a döntésem, ami nem is volt még annyira átgondolt, vagy átimádkozott akkor, amikor azt meghoztam. Most nem a papi döntésemre gondolok, de egyébként arra, hogy sok mindent később mélyebben látunk, nagyon is gondolok. Ez az egyik. Most a másik, amire te inkább utaltál, talán csak nem akartam ezt kihagyni, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, és hozunk egy olyan döntést, aminek látjuk mi magunk is a gyöngeségét. De lehet, hogy nem tudunk ebben a pillanatban jobb döntést hozni. Lehet, hogy a legjobbat hozunk, amit csak meg tudunk hozni. Hát az életben vannak olyan helyzetek, hogy két rossz között tudunk csak dönteni. Az élet nem olyan egyértelmű, hogy mindig a jó és rossz között dönthetnénk. Néha két rossz között döntünk, mert ott csak két rossz áll rendelkezésre. Például egy édesanya, aki nagyon kimerült, de van egy pici babája. Csecsemője. És azt mondja, ha most nem szánok több időt magamra, teljesen szétesek. Akkor tulajdonképpen itt két rossz döntés van. Az egyik, hogy több időt szánok magamra, ennek mi lesz az ára? kevesebbet leszek a saját csecsemőmmel, aki pedig kiszolgáltatott és rám szorul. A másik rossz döntés, ebben most bele fogok pusztulni. És tényleg belepusztul. Elveszti a józan eszét, tönkre megy, idegösszeomlást kap, akármi. Ez mit jelent? Az életben van olyan helyzet, hogy két rossz között kell dönteni, és ilyenkor a kisebbik rossz mellett tudunk dönteni. Egy 6 hónapos csecsemőt valamiféle intézménybe adni, akármilyen szép is az az intézmény, jó esetben is egy kisebbik rossznak a választása, mert egy 6 hónapos csecsemőnek az édesanyjára van szüksége. Tehát érdemes megpróbálni a realitásokkal szembe maradni. Tehát, hogy ne úgy hozzuk meg a döntéseinket, hogy közben másoknak azt az árat kell megfizetni a mi döntéseinkért, hogy nem ismerjük el azokat a károkat, amelyeket a döntéseink nyomán őnekik kell majd alapvetően elszenvedni. Persze, ha nagyon gyöngék vagyunk, akkor pedig az szokott történni, hogy úgy hozzuk meg a döntéseinket, hogy azt megpróbáljuk maximálisan idealizálni, azt mondjuk, hogy ez volt az egyetlen lehetőségem, és ez hosszú távon nem tesz jót. Azért, mert nem ismerjük el az okozott kárt, és nem ismerjük be, hogy annak ott negatív következményei is lettek. Ez azt jelenti, hogy például a gyerekeink felé kétszeresen nehezítjük meg az életet. Először azzal, hogy hoztunk egy olyan döntést, ami egyébként lehet, hogy ott és akkor még a lehető legjobb döntés volt, de attól még az nem volt jó a gyereknek. A másik pedig, hogy az okozott kárt nem ismerjük el. Ezért azért a helyzetért való felelősséget nem is vállaljuk. Éppen azért érdemes megértőnek és együttérzőnek lenni, hogy belássuk, meglássuk, hogy milyen nehéz helyzetben is voltunk, annak az összefüggéseit merjük egyáltalán közelengedni magunkhoz, és azért merhetem beismerni azt, hogy mi minden volt abban a helyzetben, pro és kontra, mert hogy megértő vagyok magammal, mert nem fenyegetem magam, mert együttérző vagyok, és nem minősítem magam. De mindez egy célt is szolgál, egy irányt is mutat, illetve egy irányba álló folyamatnak a részeként történik, ez pedig az, hogy na, ha nem fenyegetem magam, ha nem bántom magam és nem ostorozom magam, akkor nagyobb szabadságom, nagyobb kompetenciáim támadnak, nagyobb biztonságom és biztonságérzetem ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy igen, de ezt én rontottam el. Vagy igen, miközben ennél jobbat nem tudtam tenni, látom, hogy mit okozott ez nálad, és azt elismerem, és kifejezem azt, hogy nagyon sajnálom. Mert van bennem elég teherbíró képesség, mert hogy közben becsülni is tudom magam, hogy annak az érzelmi terhét elhordozzam, ami például a bocsánatkéréssel együtt jár, vagy azzal, hogy elismerjem, hogy a tettemnek következménye volt. Tehát azért érdemes magunkat következetesen megbecsülni, akkor is, hogy gyöngék vagyunk, mert ez lehetőséget teremt arra, hogy a gyöngeségünket úgy ismerjük el, hogy ebből másoknak és nekünk is javunk származzon. Ha a gyöngeségemet úgy ismerem el, hogy fogok egy ostort és magamat bántalmazom, ez kinek lesz jó?
Hogyan értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk gyarapodni, növekedni tudjunk? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig szeretnék meghallgatni Pál Feri előadásait, azok kedd esténként a MOM Kulturális Központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a sorozat gazdája
Pál Feri.